Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nem tudom, gyerekek, előre jöttök?
Inkább
ott szokta. Hát, van egy-két kisebb is, az ifjúságnak is szól, de eléggé ifjúság előre. Igen. Nem igen tudtok leülni. Szeretettel köszöntjük a Juliskát, és aki bekapcsolódott. Kedves gyerekek, volt egyszer egy család, három kisgyerekük volt. És reggel mind a hárman mentek iskolába, a szülők már korábban elmentek dolgozni, és az egyik kisfiú elment már az iskolába, és ugye ő korábban kellett, hogy menjen. A legkisebb pedig szólt a testvérének, aki a legidősebb volt, hogy hát én lehet, hogy nem megyek iskolába, mert lázas vagyok. Behoznád a lázmérőt? Hát a testvére vitte gyorsan a lázmérőt, hogy vajon beteg, mi van vele, és leült az ágya szélére, hogy mi van veled, hogy vagy, és mondta a kisfiú, hogy menj csak nyugodtan reggeliz, mert akkor te is elkésel, mert hát meg tudom én mérni egyedül a lázamat. Hát jó van, akkor a testvére kimment, ő reggelizett, és jött be, odaadta a lázmérőt a testvérének, 42 fokot mutatott a lázmér. Tudjátok, hogy az mennyire súlyos? Halálos. 42 fok, az már halálos. És nagyon megijedt, mondta, hogy akkor most hova szaladjak, a szomszédba, vagy az orvoshoz, mit csináljak? De miért, mi a baj? Hát nagyon magas a lázad. Igen. Ja, lehet, hogy leejtettem, és azért annyira magas. Miért? Mennyi volt neked legutóbb? Hát nekem 37-6 volt, de hát tiéd 42 fok. Ja, hát akkor biztos, ha leejtettem, és fölment a lázmérő, ugye akkor még egyszer megpróbálom. Jó, hát akkor még egyszer megpróbálta, és a testvére meg kiment az udvarra valamiért, és benézett az ablakon, és láttam, hogy így pöckölgeti a lázmérőt. És amikor 37-6 lett, akkor abba hagyta. Jön be, hogy nincs is ám olyan magas lázam, 37-6, az előbb biztos leesett, és azért lett ilyen magas. Ja, itt talán el is mehetnék akkor iskolába, ha nem vagyok annyira lázas. De mivel látta a bátyja, hogy hát ez csalás, ja nem, a lázas beteg itthon marad. Hát jól van, akkor ha itthon kell maradni, akkor visszafeküdt az ágyba, de ismeritek azt a belső hangot, azt a vívódást, hogy tegyem, ne tegyem? Jó lesz így? Nem lesz jó? Kitől van ez a belső hang? A lelki ismeret hangja kitől van? Istentől, ez a Szentlélek munkája. És ez a kisfiú ott vívódott. De hát ha azt parancsolták, hogy feküdj le, hát lefeküdt. Testvére kiment, mondta, hogy csináljon neki limonádét, megcsinálta a limonádét, de mire bejött, ez a kisfiú felöltözött. Hát én úgy gondolom, hogy akkor mégiscsak el kellene mennem az iskolába, ha nem vagyok annyira lázas. Nem, hát lázasan nem lehet iskolába menni, de a testvére gyorsan fogta a kabátot, nem is evett, hanem elment az iskolába. Gondolta a testvére, hogy mi lesz ebből, vajon miért történt ez, szaladt utána, utolérte, és mondta, hogy hát az a bajám, hogy nem tanultam tegnap. Eljátszottam az időt, mindig volt valami fontosabb, mint a tanulás, és mégse akartam annyira csalni, hogy még hazudok is, hogy lázas vagyok. Ezért úgy döntöttem, hogy inkább elmegyek. És a testvére, amikor odaértek az iskolába, épp ott volt a tanárbácsi, oda ment, köszönt neki, és mondta, hogy tanárbácsi, az öcsém szeretne mondani valamit. Én? Mit akarok én mondani? Nem akarok. De akarsz valamit mondani. Át tanárbácsi, én tegnap eljátszottam az időt, és nem tanultam meg semmit. És mondta a tanárbácsi, hogy jól van, ma nem feleltetlek, de jegyezd meg, hogy ez volt az utolsó alkalom, hogy eljátszod az időt, és nem feleltetlek. Szoktatok így vívódni? Nem? Nagyobbak? Nem a lázmérővel, mással is, de hogy megtanuljátok, hogy a lázmérőt föl lehet pöckölni. Ugye én most elmondtam. Azt már nem lehet, jól van. A Jóisten arra kér benneteket, hogy amikor van a kétféle késztetés, hogy tegyem, ne tegyem, menjek, ne menjek, akkor a lelkiismeretünk mindig érzi, hogy mi a jó döntés. És én ezt kívánom nektek, hogy mindig a jó döntést hozzátok. Akkor is, ha nehéz. Mert nem könnyebb út a másik út sem. Látjátok? Kis hazugság, kis csalás, menjek, ne menjek, mi legyen, hogy legyen. A két nehéz út közül jobb mindig a jó, nehezebb utat választani, mert abból jól jöhettek ki. Akkor a Jóisten mellétek áll és megsegít. Ha rosszat választjuk, akkor meg békétlenség lesz a gyümölcse az életünkben. És Jézus azt ígérte, hogy békességet hagyok néktek. Az én békességemet adom nektek. Úgyhogy tanuljatok. Ha meg valami elmarad, akkor vállaljátok föl. Néha még azért is lehet imádkozni, hogy jó Istenem, ha nem muszáj, akkor hadd ne feleljek ma. De ígérem, hogy bepótolom, és igyekszem nem mulasztani. Jó Isten megértő, és segít benneteket, hogy a jó döntés mellett mindig megmaradjatok, és azt kövessétek. Köszönöm szépen, és az a jó döntés, ha most csendesek lesztek, hogy a szülők is tudjanak figyelni. Bocsánat, a nagyokra meg itt oldalt nem is figyeltem. Áderre gondoltam. Petikére is akár. De hát ő már nem... Isten igéjét nyissuk meg Ésaiás könyve 5. fejezeténél. Ésaiás könyve 5. fejezetéből olvassuk az első 7 verset. Így szól az ige: hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen. Felásta és megtisztítá kövektől, nemes veszőt plántált belé, közepére tornyot építetett, sőt benne már sajtót is vágatott, és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vad szőlőt termett. Mostan azért Jeruzsálem lakosai és Júda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel. Elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék. Elrontom kőfalát, hogy eltapottassék. Parlaggá teszem, nem metszetik, nem kapáltatik meg. Tövis és gaz veri föl. És parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak. A selegek urának szőlője pedig Izrael háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése. És várt jogőrzésre, és ím lőn jogorzás, és irgalomra, és ím lőn siralom. Ésaiás próféta évszázaddal korábban élt a babiloni fogság előtt, és Isten nagyon sok üzenetet küldött, hogy hogyan is kerülhetnék el az isteni ítéletet. Nagyon szép, ahogy kezdődik és ahogy befejeződik. Az isteni szeretetnek, az isteni irgalomnak, az isteni ragaszkodásnak olyan mély kifejeződése. Azt mondja, kedvesemnek szőlője van kövérhegyen, felásta, megtisztította, mindent megtett, hogy jó szőlőt teremjen. Ugye Isten mindent megtesz az emberért, hogy az életünkben azok a jó gyümölcsök megteremjenek. És hát tudjuk jól a történelemből, hogy hiába küldte a prófétákat, a prófétai üzeneteket, nem használt a tanító, az intő beszéd, a szeretet kifejezése, és meg kellett, hogy valósuljon a babiloni fogság. És a 7. vers olyan szép megint, ahogy befejezi, hogy a seregek urának szőlője, Izrael háza, Júda férfiai, az ő gyönyörűséges ültetése. És szinte költői, hogy várt jogőrzésre, és imlőn jogorzás, várt irgalomra, és imlőn síralom. A jogőrzés, ugye az törvényszerű élet, az irgalom, a lelkület hozzá. Isten ezt kéri az embertől, mindig ezt kérte, hogy az ő törvényében járjunk, és az Krisztusi lelkület uralja az életünket. Van ennek egy új szövetségi gondolata. Ha fellapozzuk Lukács evangélium a 13. fejezetét, akkor ott olvasunk egy példázatot a fügefáról. Jézus arra jár, az ő szőlőjébe fügefa van ültetve, keresi a gyümölcsöt rajta, és nem talált. A 7. vers, és mondta a vincellérnek, ímé 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába? Jézus, amikor a földön járt, mennyi ideig tanított? 3,5 évig. Volt gyümölcse az ő tanító jelenlétének? Ott akkor? De ott, abban az időben, amikor ezt mondta. Ugye a gyümölcs már csak inkább a tanítványok szolgálata idején jelent meg. És azt mondja, vágd ki, miért foglalja a földet hiába? Mert 3 éve. Ez az isteni gondolat? Isteni gondolat így folytatódik. 8. versben, Uram, hagyd békét néki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó. Ha pedig nem, azután vágd ki azt. Ez a megkapálás, megtrágyázás jelképezte Krisztusnak a keresztáldozatát. A földi élete volt a folyamatos gondoskodás, az isteni szeretetnek a bemutatása, a még egy év, amikor Jézus odaadta önmagát, érettünk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Máté evangélium a 21. fejezetében, a 18. verstől ennek a kimenetele, hogy Jézus, amikor a városba jött, megéhezett, meglátott az út mellett egy fügefát, oda ment hozzá, és nem talált rajta semmit, csak levelet. És azt mondta, ami már profécia a jövőre nézve a zsidó nép számára, hogy gyümölcs te rajtad ezután soha örökké ne teremjen, és a fügefa azonnal elszárad. Vissza lehet élni az isteni kegyelemmel? Ha folyamatosan nem hallgatunk az Isten szavára, a Szentírás tanítására, akkor egy idő után az ember megkeményedik, és nem tudja meghallani az isteni üzenetet. Lejár a kegyelem. Most hol tartunk? Arra fele haladunk? És az Ésaiási igét szeretném egy kicsit megfordítani. Azt mondta Jézus, hogy mit meg nem tettem vele. Izrael népen, mondd el a panaszodat. Mi hiányod volt? Mi az, amit nem adtam meg neked? Szeretném föltenni a kérdést. Van-e bennünk elégedetlenség Istennel szemben? Van-e bennünk zúgolódás Istennel szemben? Lázadás lelkülete? Egyenlőség van a világban? Egyenlőség van a gyülekezetben? Mindenki mindig mindent megkap, és egyformán kapunk? Vonatkozhatnak-e ránk ezek a kérdések? Jézusnak van egy nagyon jól ismert tanítása, elveszett juh, elveszett drachma, tékozló fiú. Miért hagyta ott a tékozló fiú az atyai házat? Elégedetlen volt. Elégedetlen volt azzal, amit ő otthon kapott, vágyott másra. Kedves fiatalok, a világ kínál sok mindent. Olyan örömöket is, amire Isten azt mondja, hogy na ezt ne, inkább ne próbáld ki, inkább ne kövesd. Én értékesebb örömöket akarok nektek adni. Vonzóvá tudja tenni a világ azt, ami tönkre teszi az ember lelki világát. És ez nem csak a fiatalokra vonatkozik, hanem mindnyájunkra. És a tékozló fiú elment. És aztán ott volt az idősebb fiú. Elégedetlen volt? Ő hol volt?
Igen.
Otthon, a gyülekezetben. A gyülekezetben is előfordulhat zúgolódó lelkület, elégedetlenség. Hogy neki miért, nekem miért nem, az Isten nekem miért enged meg betegséget, vesztességet, miért engedi meg most ezt az energiaárat, miért engedi meg a világban a háborút, a járványt, a betegséget. Persze addig talán annyira nem érint bennünket, amíg én bele nem esek, de Sátán próbálkozik, mert a mennyei lázadás is ezzel kezdődött, hogy Sátán elégedetlen lett. Megkapott mindent? Hadd kérdezzem meg, te megkapsz mindent? Mindent, amit kívánsz? Mindent, amire gondolsz? Nem. Hogy dolgozzuk fel ezeket a nehézségeket, ezeket a küzdelmeket, amikor szeretteink elmennek, amikor betegségek ütik fel a fejét, amikor szenvedések vannak? Megérinthet-e bennünket az elégedetlenség, a zúgolódás, a lázongás lelkülete Istennel szemben? Egymással szemben azt már nem is mondom. Most Isten és rólam van szó. Mit kaptak a tanítványok jutalmul? Emlékezünk a gazdag ifjú történetére. Oda megy Jézushoz, kérdezi, hogy mi a híja, hogy ő örök életet nyerhessen, és aztán Jézus azt mondja neki, hogy eredj, add el a vagyonodat, oszd ki a szegényeknek, kövess engem, és kincsed lesz a mennyben. Isten időnként elkér tőlünk, nem is elvesz, elkér, önként add oda. És a gazdag ifjú megszomorodva elment, mert úgy gondolta, hogy a Jézus követése és az örök élet nem ér annyit. Neki itt és most kell. És a tanítványok megkérdezték Jézust, hogy hát mi mindent elhagytunk, mi mit kapunk, mink lesz nekünk. És Jézus miről beszélt? Mit ígért Jézus a tanítványoknak? Azt ígérte, hogy ezen a világon nyomorúság, üldözés, háborúság,
szenvedés.
Nagy ígéret? Erre vágyunk? Meg nem értés? Kértétek, hogy sokan menjenek el kincses bányán az előadásra? És mennyien mentek el? Tehát jó dolgokat is kérünk, és Isten időnként még azt sem adja meg. Hogy vannak ezek a dolgok? Megszomorodunk, zugolódunk, méltatlankodunk, pedig mi annyi mindent megtettünk érte. Ugye azt ígéri, hogy 100 annyit, azért lapozzuk fel Lukács evangélium a 18. fejezetét, és ott a 30. ezt válaszolja Jézus a 30. versben, aki sokszor többet ne kapna ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet. Mindig ennek az örömében élünk, hogy mi sokszor többet kapunk. Mert ha sokszor többet kapunk, mint amennyit mi adunk át, vagy elviselünk nehézségeket, megpróbáltatásokat, akkor nem nehéz a hívői élet. Melyikre nézünk inkább? A fájdalomra, a veszteségre, a nehézségre, a lemondásra? Vagy az isteni ajándékokra? Sokszor többet. Százszor annyit. Hát a százszor annyi az azért egy nagyon komoly ígéret. János evangélium a 15. fejezetében azt olvassuk a 18. verstől, ha gyűlöltiteket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé, de mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivel hogy nem ismerik azt, aki küldött engem. És a 16. fejezet első 4 verse még tovább erősíti ezt. Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt jön idő, hogy aki öldökölt titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy mikor eljön az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam néktek. De ezeket kezdettől fogva nem mondtam néktek, mivel hogy veletek valék. És aztán a 33. vers. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem, én legyőztem a világot. Híradót néztem tegnap, Ukrajnában lassan se áram, se víz, se fűtés, otthon is, csak itt-ott. Ott is vannak adventisták. Hogy gondolunk rájuk? Imádkozunk értük? És nem csak az adventistákért, hanem minden emberért. Mert mi reméljük, ki tudjátok fizetni a fűtést, mi a villany az nem olyan sok, meg otthon is talán, de a világon nagyon sok a nyomorúság. Mi az a százannyi, amit Isten ígért nekünk? Mondjatok ígéreteket, ami úgy ott van bennetek, amiben meg tudtok kapaszkodni. Mondjatok ilyen igéket, amit nektek megígért Isten, ami az igéből megszólított.
Kenyere és
vize el nem fogy az övéinek. Azután mindenkor veletek leszek a világ végezetéig.
Megőriz a gonosztól.
Békességet hagyok néktek. Az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ugye nem tudjuk, mi jön.
Ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek, vagy mit igyatok, se tettetekért, miben öltözzetek.
Ne aggodalmaskodjatok, mondom a Juliskának, mert nem biztos, hogy hallotta, amit mondtatok, azért ismételem meg. Tehát Isten meg akar óvni bennünket az aggodalmaskodástól. Élünk az Isten ígéreteivel? Elmondani könnyű.
Nem mindig.
Isten azért ígér. A hit ezt jelenti, hogy az ígéretben megkapaszkodok, mint egy kötélbe. Emlékeztek arra az Ellen White-i tanításra, amikor azt mondja, hogy a végső időben az út egyre keskenyedik, a csomagok egyre inkább nem férnek el az úton, aztán már csak egy kötél lesz, abba kapaszkodhatunk. Nem tudjuk, mit hoz a holnap. A ma küzdelmét kell megküzdenünk. És ehhez Isten, amiket felsoroltatok, még egy hatalmas dolgot ígér. János evangélium 14. fejezetéhez lapozzunk. És azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyetek én, tudjátok. Az utat is tudjátok. Mit ígér a földi küzdelem után? Örök életet az Isten világában, egy bűntelen, tiszta világban, amire nézve azt írja a Jelenések könyve, hogy ott nem lesz halál, nem lesz gyász, nem lesz kiáltás, nem lesz fájdalom, az elsők elmúltak, és utána azt írja, hogy írd meg, mert a beszédek hívek és igazak, hihetsz benne. De ez még mindig kevés. Mert nem tudunk ebbe a hitbe megkapaszkodni egyedül. Ehhez nekünk isteni segítségre van szükségünk. És Jézus azt mondta a 14. verstől, a 19. versig, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, és én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok.
még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé. De ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. És aztán a 26. verstől, a ma vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ahhoz, hogy ne nyugtalankodjunk, ahhoz, hogy ne féljünk, ahhoz, hogy a hitben erősek tudjunk lenni, és az Isten ígéretei megvalósuljanak az életünkben, nekünk a Szentlélek jelenlétére van szükségünk. Isteni segítség, támogatás nélkül mi nem tudunk se hinni, se engedelmeskedni, csak félni, nyugtalankodni, békétlennek lenni, zúgolódni és lázadozni. És mit nyerünk a Szentlélek jelenlétével? Megígérte Isten, hogy ahol ott van Isten lelke, nem félelemnek a lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Erő, szeretet, józanság. A lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, hála. Az ilyenek ellen nincs törvény. A lélek ajándékai, amikor Isten feladatot ad az életben, a gyülekezetben, az ajándékaival mi ezeket a feladatokat be tudjuk tölteni. És az Isten oltalma, védelme ott lesz velünk. Ne arra gondolj, amit nem kaptál meg az életben. Tudnánk sorolni? Egészség, egy jobb autó, jobb munkahely. Nekem most éppen a házam teteje hajlik meg. Olyan könnyen föltehetnénk, mondhatnánk mi is, amit mondtak az emberek Lázár feltámasztása előtt, hogy hát ez nem megtehette volna, hogy ne halljon meg Lázár? Nem megtehetne Isten mindent az életünkben? Így gondolkodjunk? Vagy pedig úgy, hogy Uram, te tudod. És elfogadom, amit megenged Isten az életünkben. Mert a mennybe mit vihetünk? Mi nem juthat a mennybe? A lázadó lelkület. Mert Sátán lázadással kezdte a bűnt. És kik juthatnak oda? Akiknél ott van a lélek munkája, a megváltozott jellem, a letisztult jellem, amiben ott van az engedelmességre való készség, a krisztusi lelkület, a szeretet lelkülete. Az Isten segítsen bennünket, hogy sokkal többet gondoljunk az Isten ígéreteire. Éljünk vele. Ne ragadjunk le a nehézségeknél, a negatív dolgoknál, a veszteségeknél, a fájdalmaknál. Emelkedjünk fel Isten kegyelme által. Az egyik gyülekezetben van egy testvérnő, hát olyan 40 év körüli. Daganatos beteg. A daganat a csípő ízületébe bekúszott. El tudjátok képzelni, milyen fájdalma van? Nem tudták megcsinálni az MR-t, mert olyan fájdalma van, hogy nem tudta kiegyenesíteni a lábát. Gerincérzéstelenítést csináltak neki, és csak úgy tudták megcsinálni. De hogy mit tudnak vele kezdeni, mert műteni nem lehet. Ehhez képest mi a bajunk? És mosolyog, és hálás, és szereti a jó Isten. És azt mondta, hogy hát ha az Isten úgy gondolja, hogy már nincs feladata az életben, akkor ő elfogadja. Csak tudjon kitartani hitben mindvégig. Jó Isten, segítsen bennünket, őrizzen, oltalmazzon a lázadás lelkületéről, amik csak igazak, amik csak tiszták, amik csak jó hírűek. Ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok, és engedelmeskedjünk kegyelme által. Amen.